Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
6 óra.
A Szent István Rádióban.
Mivel az Irán elleni izraeli csapások komoly válaszreakciókat váltottak ki, háborús körülmények kezdenek eluralkodni az egész közel-keleti térségben, közölte a külgazdasági és külügyminiszter a közösségi oldalán. Szijjártó Péter azt írta, a térség valamennyi nagykövetségén és konzulátusán folyamatos munkavégzést rendelt el, a külképviseleteken dolgozó kollégáik állandó ügyeletben vannak. A bejegyzésben a térség országaiban tartózkodó magyarokat a konzuli védelemre való haladéktalan regisztrációra, az odautazókat pedig utazásuk elhalasztására kérte a miniszter. Újabb csapást szenvedett el a szlovák külügyminisztérium szerint a nemzetközi jog az Irán elleni amerikai és izraeli légitámadással szombaton. A szlovák kül- és európai ügyi minisztérium sajnálattal állapítja meg, hogy a fegyverek ismét elsődlegességet élveztek a diplomácia előtt. A szlovák diplomácia elítéli ezt a lépést, és minden érdekelt felet arra szólít fel, tanúsítsa a lehető legnagyobb önmérsékletet, és térjen vissza a tárgyalóasztalhoz. A háborús lépések ismét a polgári személyek szenvedéséhez vezetnek mindkét oldalon, és kiszélesíthetik az amúgy is instabil helyzetet az egész térségben, olvasható a tárca honlapján közzétett közleményben. Az a kormány, amelyiket most megválasztjuk, fog dönteni háború és béke kérdésében 2026 és 30 között. Jelentette ki a miniszterelnök a digitális polgári körök szombati háború ellenes gyűlésén Esztergomban. Orbán Viktor azt mondta, ezért kell nekünk olyan kormányt választani, ami nem befele visz bennünket a háborúba, nem adja el Magyarországot egy tál elencséért, meg három brüsszeli szalomba hátba veregetésért, meg két jó fotóért, hanem a magyar melósok mellett áll ki, meg a magyar emberek mellett áll ki. Zelenszky támad és hazudik, nem engedi be a magyar és szlovák szakértőket. Erről beszélt Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán közzétett videójában. Háború ellenes gyűlés, Esztergom. Rengetegen vagyunk és folyamatosan jönnek az emberek. Mindenki látja, hogy Zelenszky politikája támadásként zárta le a barátságkőolajvezetéket, nem engedi be a szakértőket. Pontosan azért, mert hazudik, mondta a kormánypárti politikus. A vezetéknek semmi baja nincs, politikai támadás az, amit az ukrán elnök csinál, így akarja segíteni a Tisza pártot és a tiszás bábfigurákat, fogalmazott Menczer Tamás. Nem csak ukrán-orosz békére van szükségünk, hanem egy új európai biztonsági rendszerre is az összeomlott helyett, közölte Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke, a digitális polgári körök háború ellenes gyűlésén Esztergomban. A kormányfő kiemelte, az új rendszer része kell, hogy legyen egy hosszú távon is biztonságot adó erőegyensúly, ezen belül is egy fegyverzetkorlátozási egyezmény, mert így érhető el, hogy észszerű keretek között legyen a hadseregre költött összeg. Hozzátette, a növekvő katonai kiadások olyan fontos területekről vennék el a forrásokat, mint az egészségügy vagy a gazdaságfejlesztés. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök azzal, hogy lezárta a barátság kőolajvezetéket, olajblokád alá vette Magyarországot, mondta Orbán Viktor miniszterelnök Esztergomban. Hozzátette, ezt az olajblokádot mi le fogjuk törni, nem fogadjuk el, amit Zelenszkij követel, hanem visszautasítjuk. Ezt a csatát meg fogjuk nyerni, jelentette ki a miniszterelnök. Brüsszel és Berlin verte szét a V4-et, de jövőre a lengyelországi választások után helyreállhat az együttműködés, fogalmazott Orbán Viktor Esztergomban. Kiemelte, az zavarta őket, hogy annyira megerősödött ez a számos kérdésben azonos érdekkel bíró 75 milliós országcsoport, hogy a vitás kérdésekben a francia elnöknek és a német kancellárnak meg kellett egyeznie velük. Végül az időjárásról. Vasárnap felhőtlen, legfeljebb időszakosan fátyol felhős időre számíthatunk, majd nyugat-északnyugat felül egyre vastagabb felhőzet húzódik hazánk fölé. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad, a hőmérséklet vasárnap 12 és 18 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Félsz és dideregsz, nem hallod a hangot, a reménytelen éj markában tartott. Valami dereng, ébred a holnap, tengerutazó, nézd meg, hogy hol vagy. Félsz és dideregsz, nem hallod a hangot, a reménytelen éj markában tartott, föltámad a tenger, tartanak szinte láncaid, árad már a fény, szinte elvakít, újd a részeként szíved hangjait hordja a szél. Jézus rád tekint, benne bíz remény, hogy jövő tengerén biztos partot ér, hagyjad életed egy másik életért, így végre élsz.
újra részeként
szívet hangjait hordja a szél.
Jézus rátekint,
benne bíz remény,
hogy jövőt tengeré,
biztos partot ér,
adjad életed egy másik életért,
így végre élsz.
Részeként
szívet hangjait hordja a szél.
Jézus rátekint,
benne bíz remény,
hogy jövő tengeré,
biztos partot ér,
adjad életed egy másik életért,
így végre élsz.
Ha fogva tartanak
tépd le láncait,
árad már a fény,
szinte elvakít,
újd a részeként szívet hangjait hordja a szél. Jézus rátekint,
benne bíz remény,
hogy jövő tengeré,
biztos partot ér,
adjad életed egy másik életért,
szentek, szentéletű emberek.
Szent Albin hitvalló. 480 körül született Franciaországban keresztény szülőktől. Gyermekkorában és ifjúkorában Gallia nagy világtörténeti események színtere volt. A germán frankok vezére, Klodvig, legyőzte Gallia utolsó római helytartóját, meghódította a mai Franciaország nagy részét, 496-ban pedig feleségének, a keresztény Klotildnak hatása alatt 3000 előkelő nemesével Reims szentpüspöke Remig előtt a keresztvíz alá hajtotta büszke fejét, hogy imádja, amit eddig égetett, és égesse, amit eddig imádott. Ezzel megvoltak vetve az első katolikus germán ország alapjai, s az egyházi élet örvendetes fejlődésnek indult. Ebben a munkában jelentős része volt Szent Albinnak. Egészen fiatalon bencés kolostorba vonult. Itt a mintaszerű szerzetest már 35 éves korában apátnak választották. Ezt a méltóságot 25 éven át viselte a szerzetesek legnagyobb megelégedésére. Ezután, mint püspök, körülbelül 20 évig zsinatokon s egyéb püspöki tevékenységében nagy buzgósággal arra törekedett, hogy az új frank lakosság minél jobban beletörjön a keresztény fegyelembe s az evangéliumi irgalmasság szellemébe. 560 körül halt meg, 80 éves korában. A tiszteletére épített bazilika és a nevéről elnevezett francia helységek eleven bizonyság arra, hogy halála után nem sokára nagy tiszteletnek örvendett. Szent életének csak egy vonását akarjuk kiemelni. Egész életén keresztül, akármennyire is a világért, s mint püspök a világban dolgozott, szeplőtelenül meg tudta magát őrizni a világtól, illetve annak gyarlóságaitól és bűneitől. Egészen fiatal szerzetes koráról a következő csodálatos dolgot jegyezték fel róla. Egy zivataros éjjel a szörnyű vihar leszakította a kolostor tetejét. A zuhogó eső szabadon hatolhatott be a szerzetesek lakásába. Mindenki bőrigázott, csak Albin köpönyege maradt, csodálatos kép teljesen száraz. Ez elébe világított későbbi életének. Szerzetesi ruhájára ezután sem tapadt semmi jelentősebb folt és szenny. Kortársa Fortunatus áldozópap megírta életrajzát, s ebben ezt olvassuk. Szívének rejtekébe volt zárkózva még akkor is, ha külső dolgai elintézésre ki kellett mennie a kolostorból, szemlélődésében csak Krisztussal foglalkozott, akit folyton szívében hordozott. Bárdolatlan nemzedék közepette élt, s fényeskedett benne, mint csillag a sötétben. Mint püspök, sokat dolgozott a komoly egyházias szellem meggyökeresztetésén. Az elnyomottaknak szószólója, a szegényeknek, de különösen az özvegyeknek és árváknak odaadó istápolója volt. Sokat tett a rabszolgák mostoha sorsának enyhítésére, s nagy anyagi áldozatokat hozott megváltásukért. A betegeket gyógyító Úr Krisztus segítségével még testi betegségüknek is orvosa lett. Egy hívő szegény asszony elszáradt jobbjával fordult hozzá és könyörgött imádságáért. Albin keresztjelével megjelölte a beteg kezét, s azonnal jótékony meleg áradt belé. Másnap megint ugyanazt tette, s a kézben megindult a vérkeringés. A harmadszori keresztjel teljesen meggyógyította a tehetetlen kezet, s az asszony mindjárt boldogan keresztet vetett vele. Szent Albin a sok testi és lelki nyomor szín előtt is mindig derült és fegyelmezett lélekkel járt. Itt is, mint egész életében, Szent Jakab apostol szavaihoz igazodott, a tiszta és szeplőtelen vallásosság az Isten és az Atya előtt ez, meglátogatni az árvákat és özvegyeket, az ő szorongatásukban, és magát szeplőtelenül megőrizni ettől a világtól. Egy gondolatot megismétlek életrajzából. Szent Albin a világért és a világban élt dolgozott, mégis szeplőtelenül meg tudta magát őrizni a világtól, illetve annak gyarlóságaitól s bűneitől. Bárcsak mi is így tudnánk élni a mai világban. Kérjük ehhez Szent Albin hitvalló közbenjárását.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A napverse.
Radnóti Miklós, március. Lúdbőrzik már a tócsa, vad, vidám, kamaszfiús szellőkkel jár a fák alatt, s zajong a március. A fázós rügy nem bújt ki még, hálót se sző a pók, de futnak már a kis csibék, sárgás aranygolyók.
Radnóti Miklós március című versét Baranyi Péter előadásában hallották. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységébe. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet, de a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubba. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, s Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy a krisztusi korba érvén, 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett, lelki igénye meggyőződése okán döntött így. 1940 és 1942 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abda község határában lelőtték.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Szombati adásunk tartalmából 10. lelki gyakorlatos elmélkedés. Isten dicsőítése az egyház elsődleges küldetése. Leó pápa köszönete a lelki gyakorlat végén az elmélkedések tovább gondolásra indítottak. A Pásztmány Egyetem díszdoktorába avatták Páter Szentmártoni Mihályt, egykori munkatársunkat. Kedden 88 éves korában elhunyt Kinga nővér, a római megváltó zarándokház derűs angyala.
10. lelki gyakorlati elmélkedés. Isten dicsőítése, az egyház elsődleges küldetése, a többi ezután következik. A Pál kápolnában 14. Leó és a római kúria részvételével tartott nagybőjti lelki gyakorlaton a 10. elmélkedésében február 27-én délelőtt Várden prédikátor ismét Clairvaux-i Szent Bernátra és a megfontolásról de considerazione című értekezésére összpontosított. Ez a későbbi 3. Jenő pápához írt levél, amelyben a szent arra buzdít, hogy jó, becsületes munkatársakkal a béke és az egység szerelmeseivel vegyük körül magunkat, így biztosítva a jó vezetést, amely az egyház javát szolgálja az egész világon. A De Considerazione széles körben elterjedt, bestseller lett, amely nagyobb példányszámban terjedt el, mint bármely más műve, emlékeztetett Várden püspök. Ez annak ellenére történt, hogy lényegében egy konkrét levél volt, amelyet egy szerzetes társának írt. Egy olasz szerzetesnek, aki Pízában volt pap, majd 1138-ban belépett Clairvaux-ba. Bernardo dei Paganellinek hívták, aki 7 évvel később, 1145-ben 3. Jenő néven pápa lett. A norvég prédikátor kifejtette, hogy ebben a levél értekezésben az egyház problémáit mérlegelve Szent Bernát nem kínál intézményes megoldásokat, inkább azt tanácsolja Jenőnek, hogy jó emberekkel vegye körül magát. Azok a tulajdonságok, amelyek keresését és fejlesztését kéri tőle, mindenkorban érvényesek. Olyan munkatársakra van szükség, akik bizonyítottan fedhetetlenek, készek az engedelmességre, türelmesek és szelídek, szilárd katolikus hitűek, szolgálatukban hűségesek, a harmónia, a béke és az egység szerelmesei. Bölcsek a tanácsadásban, okosak a vezetésben, szerények a beszédben. Az ilyen emberek szeretik és élvezik az imádságot, és jobban reménykednek benne, mint saját bölcsességükben vagy munkájukban. Hangsúlyozta, hogy a földi szükségleteket helyesen kell megvizsgálnunk, rajtuk keresztül kell keresnünk azt, ami odafent van, vagyis Istent. Clairvaux-i Szent Bernát felteszi a kérdést. Mi Isten? Mindenható akarat, jóindulatú erény, változatlan értelem. Isten a legfőbb boldogság, aki szeretetből vágyik arra, hogy megoszthassa velünk isteni mivoltát, fejtette ki a prédikátor. Ezért bármi mással is kell foglalkozniuk a prelátusoknak, és sok dolguk van, ezeket a valóságokat kell először figyelembe venni, mutatott rá a norvég püspök. Így a gyakorlati kérdések megfontolása is megvilágosodik. Rendezett, áldott és gyümölcsöző lesz.
pápa köszönete a lelki gyakorlat végén. Az elmélkedések tovább gondolásra indítottak. Pénteken este 5 órakor tartotta meg Várden püspök az utolsó 11. elmélkedését, amelyben Krisztus kéréséről szólt, közvetítsünk reményt a világnak. A Szent Atya a lelki gyakorlat végén a római kúria nevében hálás köszönetet mondott a trappista püspöknek, hogy elmélkedéseivel mély tovább gondolásra indította őket. Leó pápa örömmel adott hálát a prédikátornak, aki napról napra kísérte őket gondolataival, hogy mély lelki élményt élhessenek át. A pápát személy szerint bizonyos pillanatokban különösen megindította az elmélkedés,
personalmente mi sono trovato in alcuni momenti,
mint például péntek reggel, amikor harmadik Jenő pápa megválasztásáról hallottak, amiről Szent Bernát azt mondta, mit tettetek, Isten irgalmazzon nektek. Épp a pápa választás kapcsán fontos a Szent Atyának ez a kápolna, ahol május 8-án, megválasztása napján összegyűltek, és aminek a mennyezetén Szent Pál Filippiekhez írt levelének egy sora olvasható, mert számomra az élet Krisztus, a halál pedig nyereség. Vannak más elemek is, mint például a szabadság és az igazság, amelyek annyira fontosak az életünkben. Ma például a reményről és a remény igazi forrásáról, Krisztusról emlékedve tovább olvasta a Szent Atya a Filippiekhez írt levelet. A Szent Atya minden jelenlévő nevében megköszönte a Várden püspöknek, amit neki felajánlott ezekben a napokban. Bölcsessége, tanúságtétele, Szent Bernát szerzetesi élete, elmélkedéseinek gazdagsága, sokáig áldás, kegyelem, a Jézus Krisztusra való találkozás forrása maradt számukra. Végül köszönetet mondott a liturgiáért, a kórus szolgálatáért, mert a zene szintén nagyon fontos az imádság során, mert felemelni a lelket az Úr felé. Pázmány Egyetem díszdoktorába avatták Páter Szent Mártoni Mihályt, egykori munkatársunkat. Február 26-án csütörtökön a Budapesti Központi Papnevelő Intézet díszszermében a Pázmány Péter Katolikus Egyetem díszdoktorába avatták Páter Szent Mártoni Mihály jezsuita pasztorál pszichológia professzort, a római pápai Gergely Egyetem emeritus tanárát. Páter Szent Márton Mihály egyébként a Vatikáni Rádió magyar tagozatának emeritus munkatársa, hiszen főként a 80-as, 90-es években több cikluson átívelő homíliáival és a pasztorál pszichológia fontos témáiról tartott előadás sorozataival jelentősen gazdagította a rádió műsorát. Az ünnepi és díszdoktorra avatáson a Pázmány Péter a Katolikus Egyetem egyetemi tanácsa és Székely János, az egyetem nagykancellárja, a Magyar Püspöki Konferencia elnöke mellett jelen volt többek között Kocsis Fülöp görög katolikus metropolita, Áder János volt köztársasági elnök, a Kékbolygó Alapítvány elnöke, Dolhai Lajos atya, az Egri Hittudományi Főiskola rektora, Sebestyén József, a Veszprémi Érseki Főiskola rektora és Törő András atya, a Római Pápai Magyar Intézet vezetője, valamint a hazai tudományos élet számos képviselője. A díszdoktor Szent Mártoni Mihály atyát Birher Nándor, az egyetem bölcsészkarának dékánja méltatta. Személyében nem csupán egy kiváló pszichológust méltatott, hanem egy olyan tudós papot és lelki kísérőt, aki hidat épített pszichológia és teológia, tudomány és spiritualitás, emberi lélektan és keresztény antropológia között. Egy olyan személyiséget laudált, aki életművével generációk gondolkodását formálta, különösen a hivatásgondozás, a személyiségfejlődés és a lelki kísérés területén. A délvidéki származású Szent Mártoni Mihály jezsuita atya az Ágrábi Egyetemen szerzett pszichológiai diplomát, majd tanulmányait a Római Gergely Egyetemen folytatta, ahol később a pasztorál pszichológiai tanszék professzoraként tanított. Tanítói tevékenysége cikkei és könyvei tették nevét nemzetközileg ismerté. Az életbe vett konkrét példái a pszichológia tudományát a lelkipásztori gyakorlat valós világába helyezte, és ott értelmezte, és így lehetett katedrán, szószéken és lelkigyakorlatos minőségben olyan tanár, aki nem csak tanított, ismereteket átadva, hanem nevelt és formált elsősorban is szeminaristákat, férfi és női szerzetes növendékeket, lelkivezetőket, de épp úgy világi szakembereket is. Bir Hernándor dékán a méltatásban kiemelte, Páter Szentmártoni egyik legnagyobb érdeme abban áll, hogy pszichológiai munkájában soha nem esett a redukcionizmus hibájába, nem szökítette le az ember pusztán ösztönlényre, pszichodinamikai folyamatok összességére vagy viselkedési mintázatokra. Miközben alaposan ismerte a modern pszichológia irányzatait, a pszichoanalízistől a humanisztikus pszichológián át, a fejlődés lélektanig, mindig ragaszkodott az ember transzcendens nyitottságához. Oktatói és írói tevékenysége, főként magyar nyelv területen jelentősen hozzájárult a hivatás felismerés és hivatás gondozás átértékeléséhez és gazdagításához, hiszen a vokáció, a hivatás, mint Isten adománya nem pusztán spirituális jellegű, hanem együtt kell tekinteni a személyiség egyéb vonásaival, és így nagy mértékben lehet segíteni a jelöltet és a szemináriumi, valamint rendi előjárókat egy-egy hivatás értelmezésében. Szentmártoni atya a diszdoktori oklevél jelenleg is folyó kutatásairól beszélt röviden, amelyben a misztikus tapasztalatot értelmezte pszichológiai szempontból. Józan misztikus tapasztalatra minden hívő lélek szert tehet, de tapintattal és óvatos megkülönböztetéssel kell bánni vele, különben könnyen belecsúszhat az ember az álmisztikába. Mihály atya jelenleg is aktív, gyóntat, lelki gyakorlatokat ad, mint a nem is régen ünnepelte volna 80. születésnapját. Kedden 88 éves korában elhunyt Kinga nővér, a római megváltós zarándokház derűs angyala. Az isteni megváltóról nevezett nővérek kongregációja, a megváltós nővérek magyar rendtartománya, az örök élet és a feltámadás reményében tudatja, hogy Balog M. Kinga nővér életének 88. szerzetesi fogadalmának 58. évében, 2026. február 24-én Rómában szentségekkel megerősítve elhunyt, szól a rendi értesítő. Nekünk római magyaroknak különösen is fájdalmas veszteség Kinga nővér halála, noha tudjuk, hogy hazaérkezett, mert ő képviselte a régi nagy generáció utolsó hajtását, amely a háború utáni egyházüldözés idején itt Rómában kezdett működni és szolgálni. Kinga nővér Rómában a Francesco Tamagno utcában épített és nemrég teljesen felújított Villa Mater Redemptori zarándokház háromtagú szerzetes közösségének tagja volt, aki az utóbbi hetekben lassanként egyre gyengébb lett, még végül megtért teremtő és megváltó istenéhez. Megrendítő a 2012-ben így saját kezű vallomása az életéről. 1938. július 8-án születtem a Sopron megyei Lövőn. Magyarországon. Szüleim Balog Gyula és Galavics Justina. 1945 és 53 között végeztem az általános iskolát Lövön, 53-től 55-ig a kereskedelmi irodakezelői szakiskolát Sopronban, majd 1955-től 59-ig főiskolai előkészítő rajziskolát Sopronban. 1959-től 64-ig Budapesten az iparművészeti főiskolán végeztem tanulmányaimat, ahol díszítő, festő, restaurátor, művészi szakon sikeresen diplomáztam. 1965. április 4-én tanulmányom folytatása céljából Olaszországba, Rómába jöttem, és itt 1966-ban beléptem az isteni megváltó nővérek rendjébe, és ugyanott végeztem a noviciátus első évét is. 1967 és 69 között rendünk Kismartoni házában a noviciátus második évét végeztem el. 69. január 4-től a bajorországi Kassel városa magyar gimnáziumában rajztanárként és nevelőként működtem. 1980. augusztus 8-án megkaptam a német állampolgárságot. 83. július 30-án visszatértem Rómába, a Villa Mater Redemptoris nővér közösségébe. A 88 éves Kinga nővér 43 évet, élete felét ebben a közösségben szolgálta, nem csak köteles hűséggel, hanem ahogy mindig láttuk őt, a lélek finom derűjével. Kinga nővér nagynénje, Galavics Geraldina nővér Budapesten a Szent Margit Gimnázium egykori igazgatója volt, aki az államosítást követő meghurcoltatások idején költözött ki Rómába, valójában rendi előjárója kérésére, hogy a kommunizmus alatt ellehetetlenült hazai hitéletnek megteremtse a római alapjait, készen a nyugatra került mintegy 40 magyar nővér befogadására és összetartására. Az 1938-ban született Kinga nővér csak hallomásból ismerte a nála 28 évvel idősebb Geraldina nővért, de életük mégis egybefonódott, így a gyermekkorában meghozott döntése jegyében is, hogy ő is Istennek szentelt szerzetes nővér lesz. Nagynevű nagynénje hívta meg őt római továbbképzésre. Amikor 1965-ben megérkezett Rómába, otthon a kommunista rezsim megfosztotta őt állampolgárságától, és távol létében 5 év börtönre ítélte. Amikor 1965-ben megérkezett Rómába, otthon a kommunista rezsim megfosztotta őt állampolgárságától, és távol létében 5 év börtönre ítélte. Otthonról kizárták, de Olaszország befogadta, és itt új élet kezdődött számára. Belépett az isteni megváltósok rendjébe, és elkezdte a noviciátust. Ekkortájt vásárolta meg Geraldina nővér a leendő zarándokház telkét a Francesco Tamányi utcában, Róma akkori peremkerületén, és megkezdődött a zarándokház építése. A 60-as évek elején együtt dolgoztak az építkezésen, toltak a taricskát vagy malteroztak, mindig azt tették, amire éppen szükség volt. Soha semmi nem aggodalmaskodtak, bíztak a gondviselésben. Szilárd alapot csak a kereszt ad mindennek, nem kétséges, hogy a római házunknak az alapja ez a szilárd kereszt. Hangzott el többször is, mint egy hitvallásként, mind Geraldina, mind pedig Kinga nővértől, akit nagynénje halála után néhány évvel a rendház házfőnök nőjének nevezte ki, amely tisztséget 1996 és 2015 között 15 éven át látta el. Demeter Teodóra nővér, a rendház jelenlegi előjárója, aki 2002-ben érkezett Rómába Erdélyből, úgy emlékszik Kinga nővérre, mint aki sokkal több volt számára, mint nővértárs. Édesanya, testvér, néha még gyermek is. Számomra ő a soha el nem fáradó, mindig tetrekész ember mintaképe marad. Soha nem láttam panaszkodni vagy kimerültnek. Kiváló sofőr volt. Schumachernek becézték, mert piros golfiát bámulatos ügyességgel és nagy vagánsággal vezette. Végtelenül szerény és alázatos volt Kinga nővér. Óriási tehetséggel áldotta meg az Isten, mégsem beszélt róla. Csak véletlenül tudta meg, vallja Teodóra nővér, hogy gyönyörű ikonokat fest. Precizitása példaértékű volt. Mindig rendezett, összeszedett, igényes volt. Gyönyörűen tisztán volt felöltözve, a fátyol alatt gondosan eligazított haja jelent meg a közösségben. Az utolsó pillanatig önállátó maradt. Az utolsó napján is teljesen felöltözve találtunk rá, bevetett ágyjal. Éppen készült kijönni. Humora és szellemessége egészen különleges volt. Ritkán találkozott olyan emberrel, aki ennyire természetesen tudja élni az életét. Mindenben meglátta a jót, és a nehézségekhez is derűvel közeledett. Mindenkihez volt egy kedves szava. Gyönyörű mosolyát önzetlenül osztogatta. Olyan kisugárzása volt, ami túlmutatott a földön. Mellette az ember valóban megérezhetett valamit a mennyországból. Imádságos lelkülete a szentekéhez hasonlított. Bármi tett, Isten jelenlétében élt. Milyen bizott a gondviselésben, gyakran mondta, a jó Isten mindent elrendez. Ő Nagy Mária tisztelő volt, sokszor emlegette, hogy a szűzanya köpenye alatt minden a helyére kerül. És hogy ki most nekem Kinga nővér? Kérdezi meg Teodóra nővér. Közben járom a mennyben, akihez bizalommal fordulhatok, és akiről biztosan tudom, hogy most már egészen közelről jár, közben értem a jó Istennél. Kinga nővér lelki üdvösségét, az engesztelő szentmise áldozatot március 3-án kedden reggel 4-9-kor mutatják be Rómában a Szent Péter Bazilika magyar kápolnájában, földi maradványait a föltámadás reményében egy későbbi időpontban a budapest-kelenföldi Szent Gellé plébánia altemplomában helyezik örök nyugalomra. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Dicsősége mindenek fölött, ha rátekintesz házamba térj. Egyetlen szót szólj, az nekem elég. Szolgád ma oly nagyon kér, adj szabadulást. Testem és lelkem téged vár. Tested és véred úgy kell a szabadulás. Tiéd a szívem, téged vár. Gyógyíts meg, könyörülj rajtam, Jézus, tegyen szabaddá a vér.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!